Magamról annyit bemutatkozásképpen, hogy én egy furcsa férszerzetnek tartom magam. Egyrészt műszaki pályán indultam el, én Csehországba jártam műszaki főiskolára, úgyhogy a műszaki világ eléggé ismerős. Ha valaki 23 évesen nekem azt mondja, hogy én humán pályából fogok megélni, azt mondom, hogy nincs ki három kereke. De aztán az élet tud furcsa fordulatokat csinálni. Röpke 23 évesen elcsábítottak fejvadásznak, úgyhogy 30 éves koromig fejvadászkodtam. Először alkalmazottként, aztán saját cégben. És 7 év szép volt, jó volt, elég volt. Én 7 évente megszoktam egyébként alapvetően nagyon újulni, és tovább léptem, szervezetfejlesztővé váltam. De a szervezetfejlesztői munkám is nem tudott a HR-től eltávolodni, tehát most már 14 éve foglalkozom szervezetfejlesztéssel, és nem telt olyan hónap, ahol ne vettem volna föl valamilyen céghez valamilyen embert. Tehát innentől kezdve, nem tudom, számolgattam, hogy hát legalább 20 ezer önéletrajzot már láttam úgy életemben, és sok-sok ezer embert személyesen is interjúztam le. Sok száz marketingest vettem föl, HR-est kevesebbet, de HR-eseket más oldalról ismerem. Egy olyan kérdésem, hogy akkor készfeltartás, akkor ki itt az oktató? Tényleg, akik elől ülnek, ez jó. Mert meg kell mondanom, a ma estét elsősorban nekik szántam, tehát nem a diákoknak. A hallgatóknak azért lesz jó, mert majd lehet piszkálni a tanárokat, hogy jött itt egy magas ember messziről, Budapestről, és azt mondta, hogy ezt így kéne csinálni. Igazából a mai előadás az arról fog szólni, hogy amit én látok, tehát amikor ülök az asztalnak ennek az oldalán, és ott jönnek mindenféle fiatalok, idősebbek, például éppen múlt héten is marketing vezetőt kellett felvételiztetnem egy céghez, és ugye az ő tudásuk, az ő habitusukra mindenre eléggé rányomja a felsőoktatás, a bélyegét. Tehát, hogy szerintem mit látok, amik nem jók, és elnézést, lehet, hogy a végén meg fognak kövezni, mert eléggé sokkoló leszek időnként, de vállalom, mert a másik oldalon én az eredményt látom, egy olyan világban nőttem fel, én nekem nincs HR-es képzettségem, tehát így hivatalos, tehát én tényleg az élet gyakorlati piacán tanultam meg a HR szakmát, ami egy kicsit azért más az iskolától, mert egyrészt jobban magamra vagyok utalva, a felelősség hatalmas, tehát itt nem vizsgára kell fölkészülnöm, hanem eredményt kell produkálnom, mert én a tanácsadói oldalon töltöttem el az elmúlt 20 évet, úgyhogy nem sokáig lacafacáznak az ügyfelek, hogyha nem végzem jól a munkámat, akkor kirúgnak két lábbal. És a tanácsadói létnek egy nagy előnye, hogy nem kötődök egy főnökhöz, egy munkahelyhez, hanem sok ügyfélhez, ezért sok helyről tudnak kirúgni, hogyha rosszul végzem a munkámat, tehát többször kell ezt a sokkot elszenvedni. És hát gondolom azért már kaptak hideget és meleget jó pár helyen, hogy felsőoktatás így, felsőoktatás úgy. A mai mondandom tényleg az én nézőpontomból fog készülni, tehát nem tudom a pontos korlátokat, mert tudom, hogy minden oldalnak, éremnek két oldala van, tehát azért az önök keze is valamilyen szinten meg van kötve, vannak olyan körülmények, amikkel nem tudnak mit kezdeni. Ugye most azért a politika is keményen dolgozik az oktatás megreformálásán, de politikáról ma nem lesz szó, tehát ezt átadom másnak. Nézzük meg akkor, hogy látom ezt a felsőoktatás témakört, és direkt nem a Széchenyi Egyetemet fogom kritizálni, jó? Tehát hoztam egy másik képet, gondolom felismerik. Ez úgy Budapesten van, a Duna egyik partján, és nem is azon a partján, ahol rendes oktatás van, ott mindig megy a vita, hogy hol van rendes oktatás, a BME-n vagy a Corvinuson. Én ebbe a vitába nem szállok bele. Azért érdekes a Corvinus egyébként, mert ugye sokat felvételiztetek marketinges, főleg középvezetőkkel foglalkozom. A marketinges az egyik, akivel nagyon sokat, mert nagyon nehéz jó marketinges találni. Sőt, azt mondjam, hogy rettentően nehéz, úgyhogy ezt a témát már egy kicsit jobban ki fogom vesézni, hogy miért. Tehát mi az, amin változtatni kellene. És ezt testközelből is tudom, például tavaly a Corvinusról vettem föl egy végzős fiatalember gyakornoknak, és hát láttam az ő tudásán, hogy mi az, amit tud és mi az, amit nem tud. Hát vannak lesújtó dolgok. Dacára, hogy egy hihetetlen eszű fiatalember, majd elmesélem a pontos sztorit. Ugye ma a marketingben az egyik élvonalbeli dolog, amivel a felsőoktatás hadilában áll, ez az online marketing. Nem tudom, van-e itt, aki nem hallott online marketingről? Nem hallott még a Facebookról, a Google-ről és egyéb ilyen cégekről. A nemzetközi marketing sajtó csak ezekkel van tele. Ehhez képest, ez tavalyi adat, jött egy fiatalember, aki egyébként úgy ajánlottak, hogy ő egy nagyon jó eszű és egy jó tanuló is volt, meg nagyon ambiciózus. Nagyjából semmit nem tanultak 5 év alatt a Corvinuson az online marketingről. Az úgy először így megdöbbentett, mondom, kereső optimalizálás és ilyen alapok, semmi. A másik megdöbbentő az volt, hogy én neki adtam anyagokat, megmondtam, hogy mit tanuljon, foglalkoztam vele, és jó pár dologról 2 hónap után többet tudott már, mint én. Tehát látszott, hogy fiatalság az agyuk, mint a szivacs, tehát akiben van ambíció, az hihetetlen gyorsan felszedi azokat az alapokat, ami ahhoz szükséges, hogy, és itt a lényeg, egy marketingesnek a legfőbb feladata nem az, hogy gyönyörű prezentációt tudjon csinálni, hanem az, hogy el tudjon adni. És én azt mondom, hogy az egyik eladás ott kezdődik, hogy értékesítés, face to face. A marketingesnek sokkal nehezebb dolga van, mert nem látja a potenciális vevőt. Sőt, ráadásul egyszerre többhöz kell szólni, a marketing mondjuk az, hogy tömegnek szóló előadás, és statisztikai alapon nincs közvetlen visszajelzés, mint egy értékesítőként mondom a mondandómat, és látom, hogy hol csillan fel a szem az embernek, akkor ott abba hagyom, hogyha már nagyon unja, és tudom változtatni marketingileg, meg egy vakablakon keresztül kell elküldenem az üzenetet, és rávenni az embereket, hogy valamit megvegyenek. Tehát ez sokkal nehezebb. Úgyhogy nem egy egyszerű szakma, és a vállalkozói világban csak ezt nézik. Tud eladni, vagy nem tud eladni. Ehhez képest a legtöbb pályázó a marketingben, én úgy hívom, hogy büdzséköltő marketinges, ami jönnek is, hogy megkérdezik, hogy mennyi itt a marketing büdzsé ennél a cégnél, úgy mondom, hogy éves 30 millió, és úgy látom 5 perc alatt fejben el is költi, és úgy megnyugszik, hogy akkor ezzel úgy tud mit kezdeni, de hogy ennek bármi köze van a cég bevételéhez, vagy netán nyereségéhez, hát nehogy már ilyen hülyeségeket kérdezzek, ez művészet. Szerencsére ez a szemlélet már kezd kiveszni, most már brandépítés, ez a varázsszó multiknál egyébként, mire lehet 100 milliókat elkölteni eredménytelenül. Az online marketinget én azért szeretem, mert ez rendkívül hasonlít a műszaki gondolkozáshoz. Rendkívül precíz, megfogható, mérhető. Tehát míg azt mondom, hogy offline marketingbe kell csinálnom egy piackutatást, megbízok egy piackutató céget, elköltök milliókat, eltelnek hetek, hónapok, addig a Google AdWords-be egy nap alatt 10.000 forintért csinálok olyan piackutatást, amivel többet megtudok. Valami eszméletlen a tempó az online marketingben egyébként, és hihetetlen precizitással lehet mérni az eredményt. Nagyon erősek a visszajelzések. Nem tudom, ki az, aki már látott belülről Google Analytics-ot. Tehát egy repülőgép műszerfalra hasonlít, de megdöbbentő dolgokat ki lehet olvasni. Most már olyan mérőeszközök vannak, hogy azt mérik, hogy az egérrel hogy játszik a képernyőn, mire kattint rá, mi fölött kezd el habozni, döbbenetes. Tehát tényleg, aki tud észszerűen gondolkozni, és megtanulja az alapokat, csodákat tud online marketingben művelni. De beszéljünk egy kicsit más témáról. Ma fogom egy kicsit a feleségemet reklámozni. Ő azért jó példa, mert ő fotós, tehát teljesen más világ, és én fedeztem fel a tehetségét, erre büszke vagyok. Megláttam, hogy olyan furcsán áll a kezében a fényképezőgép, és olyan furcsa szögekből csinál képeket, és azért én azért lettem HR-es, mert egy dolog elmerek dicsekedni, van szemem a tehetséghez. Tehát észreveszem, ha valaki nem normális, hanem úgy eltér az átlagtól, és jobb nála. Hát elég sokáig tartott nála észrevenni, azért 6 évig, tehát arra nem vagyok annyira büszke, hogy nem gyorsabb volt a dolog, de észrevettem. Elment fotós iskolásba, elment 3 iskolába, elköltött sok 100 000 forintot, és ilyen képet tudott csinálni. Hogy megmutassam, hogy ma milyen képet csinál, remélem látszik a különbség. Most fölvették őt egyébként a kommunikációs főiskolára és fotós szakra, aztán ott, de ott is, hogy mondták, hogy mit akar, hát ő már mindent tud a fotózásról, de azért valamiért van most neki egy ilyen papírmánia, hogy elment OK-s képzésre. A tanár azt mondta, hogy hát ez nyugat-európai színvonal, mit akar. A kedvencem mégis az volt, hogy el kellett mennie alkalmassági vizsgálatra. Szerintem nem fogják kitalálni, hogy milyen vizsgálat volt ez. Nem szem. Nem. Nem. Eláruljam? Bőrgyógyászati vizsgára. Mert ugye egy fotós 2013-ban vegyszerekkel dolgozik. Ezt kérdeztem meg, hogy ezek melyik bolygón élnek egyébként? Tehát úgy 2003-tól már a művész fotósok is digitálisan lövik, de még a 80 évesek is. Tehát elég jól ismerik a fotós világot, és nem ismerek olyan művész fotóst, aki filmre dolgozna. És 2013. Ez azért nagyon durva. És akkor nem az OK-s képzést akarom szidni, csak azért, hogy az állami oktatás, és azért mutatja, hogy az első számú problémám egyébként a tananyagokkal van. Tehát, hogy az a szép szavak, hogy nem piackonform, vagy nem korszerű, azt hiszem ezzel mindent elmondtam, hogy bőrgyógyászati alkalmasság, és fél napot végig kellett ott ülnie, tehát egy viccparádé. Na de menjünk tovább. Ő ezen egyébként bedühödött azon, hogy nem tanult meg fotózni, elköltött egy csomó pénzt és eltöltött egy csomó időt, úgyhogy begurult, korábban marketinges volt meg rendezvényszervező is, csinált saját fotós iskolát. Képzeljék el. Úgyhogy itt a felhívás, akik nem tetszik a Széchenyi Egyetem, csináljon saját egyetemet. És majd mesélek róla, hogy mi van ebbe az iskolába. Az egyik, ami nagyon fontos, hogy az a neve, hogy fotós workshop, és az a filozófiája, hogy néhány napos ilyen gyors talpalók vannak, az oktatónak egy nap egy órája van beszélni, utána fotóznia kell az embereknek. Tehát az egyik legfontosabb az volt, mert Niki is eljárt mindenféle iskolákba, valami 200-300 órát, ha 10 órát fotóztak összesen, és nagyon látszik, hogy valaki eljön egy ilyen workshopra, ott van két napig. Tényleg fotóznak reggeltől estig, 80 vannak egy csoportban, az is két részre oszlik, külön modellel, az oktató keményen foglalkozik, asszisztens van. Eltölt két napot, és még utána is van egy ilyen műhelygyakorlat külön, amire szeretnek még eljönni, arra aztán tényleg az van, hogy minimális segítséget kapnak, hogy maguk gyakorolják, és hát van, aki a vakut nem bírja bekapcsolni. Mert ugye azért egy workshopon a fotós ott mindent előkészítenek. De hát amikor magára van utalva, és hát ha otthon fotózni fog, akkor mi lesz? Magára lesz utalva, nem? A vakut nem bírják bekapcsolni, akkor hova kell ezt állítani? Tehát itt kell kezdeni. Viszont az OKJ-s képzésen ezzel szemben 40 órát tanultak művészettörténetet, az OKJ-s fotós vizsgán 650 képet kell felismerni, hogy ki festette, vagy fotózta, és milyen évben. Én nem tudom, hogy mitől lesznek ilyen képek, azért, mert valaki ezeket az évszámokat benyalja, de ez egy másik kérdés. Essünk neki akkor ennek a jóreg marketingnek. Tehát, hogy azt kaptam meg témaként, hogy egy oktató hogyan tudja motiválni a tanítványait. És ugye a tanítványokat ma úgy hívják, hogy a HR szakma, vagy az Y-generáció, ugye ők azok, akik már beleszülettek az internetbe, és hát meg van a Z-generáció, aki meg már a közösségi médiában. Teljesen más gondolkozású emberek, de gondolom tapasztalják is, egészen másként állnak hozzá ez a sok kütyűhöz, meg ezekhez a modern dolgokhoz, tehát nekik elvileg a internet marketing egy testhez álló dolog. Tehát ha nem tanítjuk nekik, hanem tanítunk valami kövületet, az nem éppen motiváló dolog lesz. És ma igazán ez lesz a fő cél, mert a motivációról sokféle módon lehet beszélni. Én tartok tréningeket, hogy vezetőknek hogy kell a beosztottait motiválni, szívesen jövök arról is, de ma az oktatókat PC-ztem ki. Tehát az első a korszerű tananyag. Nem tudom, hogy az állami oktatásban a tananyag hogyan áll össze. Ki hagyja jóvá és miket kell. Az OKJ-sra most kicsit ráláttam így testközelből, és azt látom, hogy valami kövület, iszonyatosan nehéz rajta változtatni. De azért azt is tudom, hogy egy oktatónak is van bizonyos szabadsága. Tehát akár vendégelőadót hívhat, akár bizonyos témákat a kötelezőn kívül felvehet. De ha valaki marketinget oktat, akkor és online marketingről egy szó se esik, akkor nagyjából elvesztette a játszmát, hogy motiváltak legyenek a hallgatói. Azért is egyébként, mert az online marketingben van egy nagyon nagy szépsége, és ez a Google nevű cég ezt ismerte föl, amit az IVIF például nem ismert föl. Meg kell nézni, hogy egy Google-ban hogy működnek a hirdetések, és hogy egy IVIF-nél. Mert egy IVIF az lassan már, még nem kell eltemetni, mert azért egy millió ember még van rajta mindig, és használja egy 500 ezer, tehát azért a szép szám. A különbség az, hogy az IVIV az nagyvállalatoknak szól, ott kezdődik, hogy 1 millió forint egy banner, a hirdetési árak. A Google-nál pedig el tudok költeni hirdetésre akár 5000 forintot, azt hiszem 3000 talán a minimális összeg. Tehát a Google rájött, hogy a jövő a kisvállalkozásokban van. Ő nekik lehetővé teszi, a sok kicsi sokra megy. Ebből tudnak repülőgépet venni maguknak a Google tulajdonosai egyébként. Nemrég hallottam, hogy indult el és hogy finanszírozták meg. Például, amikor a kockázati tőkések, akik először pénzt tettek a Google cégbe, berúgtak este, mert meg voltak győződve róla, hogy ez orosz rulett, és ezt be fogják bukni, ezt a pénzt egyébként. Ehhez képest ez a sok kicsi sokra megy, és ma az internet meg online marketingben ez jött előtérbe, hogy ma már bárkiből, önökből is lehet sikeres vállalkozó. Nekem olyan ügyfeleim vannak most, akit szervezet fejlesztek, például a játéknet.hu-t nem tudom ki ismeri, Magyarország legnagyobb játék webáruháza, idén 1,5 milliárdos forgalmú lesz. 2006-ban indult egy gyerekszobából. Szinte semmi alapon. Semmiből. Úgy képzeljék el. És éves szinten 50%-ot növekszik válságban. És jó magyar KKV módjára nem úgy működik, hanem minden hivatalosan, vagy a jó magyar KKV-kban az adócsalás megy elég vastagon, itt minden hivatalosan, és így is nyereséges, sőt, még növekszik is. És még lesz ma szó egy-két ilyen sikersztoriról, akik tényleg úgy a semmiből egy gyerekszobából. Én például jó pár fiatal ismerősömnek mondom, hogy barátaim, menjetek online marketingesnek. Most valaki elvégez egy marketinges iskolát, mondjuk egy Corvinus, beszélünk róluk, 5 évig ott végig catcholi az iskolát, és feladok egy hirdetést, hogy marketingest keresek, és olyan valaki ott végzett, és igazából nem tudunk vele mit kezdeni, mert nem tanították meg neki a legfontosabb alapokat, és majd végig is megyek konkrétan, hogy mik azok, tehát hogy ne csak így általánosítsak, ilyenből 300 lazán jelentkezik Budapesten egy hirdetésre. És ugye egyet keresünk. Ha online marketingest hirdetek, és olyat, aki, mindjárt majd elmondom, hogy ez miben érdekes, akire igazán szükség van, alig van épkézláb jelentkező. De a kedvencem az a fiatalember, aki ma már online marketinges iskolája van, 2006-ban kezdte ő is, végzős egyetemistaként, hogy mit csináljon. Kérdezte meg egy pénzügyi tanácsadó barátomat, ő is benne van ebben a világban, és mondta, hogy legyél online marketing tanácsod, erre most ennek nagy felfutása lesz, megfogadta. Ma ő egyébként vidéken él, ritkán van Budapesten, amikor feljön oktatni, vagy tréninget tart. Neki az a mániája, hogy pecázik. Azt mondta, minden idő, amit nem horgászással tölt, az ablakon kidobott idő. Egész nyáron Balatonon van, meg Velencei tavon egy laptoppal egyébként pecázik, és Google AdWords kampányokat menedzsel például. És 2013-at írunk, és a fizetésének, nekem a pénzügyi tanácsod ennyit súgott meg, 70%-át teszi félre, mert fel akar építeni egy akkora tőkét, aminek a kamataiból meg fog élni. Tehát ő azt mondta, hogy 35 éves korán a nyugdíjba akar menni. És egy gatyája sem volt nagyjából 2006-ban, tehát 7 évről beszélünk. Ez az online, de ezt nem tanítják meg az iskolába. Én HR-es vagyok, nézzük meg a HR-eseket is. Ma már a HR szakma, én 11 éve hirdetek álláshirdetésbe online. Tehát profession.hu és társai. Ma elmondható, hogy a HR-esek nagy része egyébként nem tud álláshirdetést írni egyrészről, mégis az álláshirdetés írás tréningemre, mert van ilyen, a legnehezebb összekalapálni az embereket. Nem találtam még meg azt az, nem tudom, okot. Én látom, tudom miért, mert nem gondolják, hogy nem tudnak írni, mert ha nem működik a hirdetés, biztos rossz a munkaerőpiac, meg egyéb kifogások vannak, és megdöbbentő, hogy viszont volt olyan, hogy már 3 fejvadász cég is megbíztak és kudarcot vallott a keresésén, és sima álláshirdetéssel megtaláltam rá az embert. De ha elmegyünk az USA-ba, ott úgy képzeljék el, USA-ba és Angliába egy épkézláb, nem épkézláb állás az, amit nem hirdetnek meg a Twitteren. Tehát ott már közösségi médiáról szól. Facebookról, LinkedInről, Twitterről, abszolút, meg Pinterest is. Pinterest Magyarországon hol van? Twitteren is a informatikus geekek, meg egy-két ilyen nagy tanácsadó, hogy egymásnak osztják az észt, és ennyi. Angliában az egyik legfőbb álláshirdetési média. Nagyon nehéz elképzelni. Én ebben nem tudok szakértővé válni, mert Magyarországon nem lehet használni. Tehát értelmetlen. Abba, hogy hogyan kell professional álláshirdetést írni, abba igen. Másik oldala, hogy a marketinghez mi közöm, most már elmondható, hogy 6 éve abszolút online marketinggel szerzem az ügyfeleimet. Tehát én már nem kopogtatok be senkihez, nem mászkák. Az, hogy itt állok, ez is az online marketingnek köszönhető egyébként, így jó pár közvetett úton. Tehát 6 éve, igen, 2007 óta kizárólag online marketing úton. Pedig úgy voltam a blogírással is például, hogy 2007. októberében azt mondtam, hogy hát ha valamit én az életben tuti nem fogok csinálni, az a blogírás. Ez az informatikus geekeknek valami múló hóbortja, majd leszoknak róla, ez most csak így divatosan fogalmazva, túl van hype-olva, ugye, ezt gondolom ismerik a kifejezést. Ehhez képest meggyőztek hónap közepén is, 2008. január 1-től már blogot írok, már több mint 160 bejegyzés, 2000 kommenten vagyunk túl. A legjobban én csodálkoztam, hogy az emberek olvassák és tetszik nekik. Ha ezt a irodalom tanárom tudná, hogy én blogot írok, és... Viszont rengeteg tapasztalatot, tehát kitanultam az online marketinges szakmát elég rendesen, tehát amikor én marketinges felvételiztetek, akkor nagyon keményen szakmailag megvan dolgozva az illető. Mondjak egy példát, de nem kell őket szakmailag megdolgozni, mert az a probléma, hogy tényleg jönnek 10, és fölteszem nekik, hogy mi az, hogy konverzió a kérdést, ami online marketingben egy alapkifejezés, 9 nem tudja. 2013-ban, amikor már nem is csak, hogy online marketing van, hanem már a Google azon aggódik, hogy hogyan tud átmenni a mobilra, ugye, ezekre a kütyükre. professionnek van portálja mobilon, senki másnak például nincs. És egyébként látszik, mert a Google Analytics-ben látom, hogy a weboldalamra jövők egyre nagyobb százaléka most már nagyon szépen növekszik, aki mobilról. A játéknetesek is mondták, lassan átlépi a 10%-ot a mobilról vásárolók száma. Tehát szépen, stabilan, nem ilyen robbanásszerűen, de nő a mobilosok. Tehát már lassan nem is online marketing lesz, hanem mobil. Ez meg aztán még Amerikában is még csak úgy kóstolgatják, tehát ez most abszolút az élvonal, a trend. Ugye jó reg, tehát hogy mondtam, hogy álláshirdetés, ilyenből rengeteg van, és az a durva egyébként, hogy nemzetközi sportruházati üzletlánc ilyet hirdet. És csodálkoznak, hogy nem működik. Például anonim hirdetést én nem is írok. Tehát nem vállalom el, ha valaki azzal akar megbízni. Aztán persze van, aki ilyennel próbálkozik. Nem tudom, látták-e ezt a hirdetést? A slusszpoénja a dolognak, hogy egyszer egyik tréningemen ült egy Tesco-s HR-es, és mondta, hogy ez komoly egyébként, náluk kocsi gyűjtőből van, aki osztályvezetővé lépett elő. Tehát én mondom, de én azt csak azt képzeltem, mert az milyen ember lehet, akinek a kocsi gyűjtés kihívás jelent. Na és itt ugye a másik, a nem látszik tisztán, ez a LinkedIn. Ki az, aki rajta van a LinkedIn-en? Van profilja. Ó, ez jó látni. Ugye a LinkedIn az a mondjuk azt, hogy a professzionális közösségi média. Egyébként a magyarországi HR-esek és marketingesek jó része még nincs rajta. Amerikában, ahol már a értékesítésben, marketingben a hideg hívás az már nem működik, tehát az embereknek olyan szinten herottja van tőle, van olyan professzionális értékesítő, aki csak a LinkedIn-en szerez kapcsolatokat, és létezik is olyan fizetős verziója, ami kifejezetten értékesítőknek való, meg olyan is, aki kifejezetten toborzóknak való a LinkedIn-nek. És külön, hogy a LinkedIn-en hogyan lehet kapcsolatokat építeni, ügyfelekhez jutni, stb. Hát ezzel foglalkozni kell, mert ez az álláskeresésben is egy fontos dolog. De majd még szó lesz ma a LinkedIn-ről, ugye ez ismerős. Megdöbbentő, hogy végignéztem egyik tréningem előtt, hogy melyik nagy vállalatnak van egyáltalán karrier oldala a Facebookon. Audi Hungáriának van, úgyhogy tapsoljuk meg őket, de például egy MOL-nak, Bosch-nak és egy csomó, nem is nagyon találtam mást. Amerikában ma már az a cég, az nem egy komoly cég, akinek nincs karrier oldala a Facebookon. És most már én is csináltam Facebookos álláshirdetési kampányt, tehát van is tapasztalatom róla, egészen más. Tegnap is egy olyan interjúkba ültem segíteni egy cégnek, az pont egy ilyen online marketing ügynökség, akik már csak a saját hírlevélistákon és Facebookon hirdetnek, nekik jobban működik, mint a profession. Na és ugye, tehát a HR-esek, most egy kicsit azon megyünk végig, hogy mi az, amit a HR-be feltétlenül tanítani kéne, de nem tanítják, és ezt tudom, mert nemrég 27 HR-es ült velem szembe, különböző iparvállalatok személyzetisei, és egy pár dolgot úgy levizslattam és megkérdeztem tőlük. Az egyik ilyen volt, hogy 100 önéletrajz érkezik be, hányat hívnak be személyes interjúra? Tessék? 11 sem mondott. Kevesebbet. 5-5 hetet, az volt az átlag. Akkor én mondtam egy sokkoló számot, hogy nálam ez 30-40. És akkor így néztek, és elmondtam, hogy a statisztika mutatja, hogy az esetek több mint a felébe a tuti jelölt azok között van, akit ők nem hívnak be. Ugye erre jön a válasz, de hát nincs erre időnk, meg egyebek. Hát igen, ezért találtuk mi is a telefonos interjút és egyéb dolgokat, amivel tényleg sokkal több embernek adok esélyt. Mert egyébként egy önéletrajzból megállapítani azt, hogy ki van mögötte, az nonsense. Időnként vannak nekem, akik előadják, hogy hát ők már a motivációs levél stílusából és egyebekből már kielemzik, és hű, és így, és úgy, és mennyire lehet jól tudni. Az önéletrajz is alapvetően a reklámanyag, az emberek többség eleve magát nem tudja reklámozni, kettő meg reklámanyagot végképp nem tud írni, még a marketingesek többsége se, nem, hogy úgy az átlagember és magáról. Úgyhogy az önéletrajzon át kéne látni, és azt látom, hogy odahívnak egy céghez, hogy toborzási problémáik vannak, akkor az első ponttal elakadunk az a álláshirdetés, hogy milyen, akkor átírjuk és jérek, rögtön lesznek jobb jelöltek, utána pedig, hogy a jelölteket kiszórják az ablakon, mert azt mondják, hogy 100-ból 5 embert. Aki úgy önéletrajz alapján jónak tűnik. Ráadásul most nem tudom, ki ismeri a gerilla önéletrajzot. Ugye? Érdekes módon, aki gerilla önéletrajzot eddig írt, és találkoztam vele, nem ő volt a befutó. Sőt, akinek nagyon úgy egybe van és csili-vili az önéletrajz, nem ő szokott lenni a befutó. Az igazán tehetséges jó emberek valahogy olyan szinten beleszürkülnek a tömegbe. Tehát tudnék is sztorikat mesélni reggelig, hogy hány embernél jártam úgy, hogy 5 percet ültem az önéletrajzon, hogy egyetlen behívjuk vagy ne. Most már ez a megér egy telefoninterjút, vagy nem él meg egy telefoninterjút típusú kérdés, és sokszor az ilyen legnagyobb dilemmák lesznek a befutók a végén. Sőt, olyan is volt, aki az interjún 3-4 óráig azt nem tudtam, hogy mit kezdjek vele. És értékesítő volt, ugye arról meg az vagy, hát egy értékesítőnek el kell tudnia adni magát, nem? Hát nem, kiderült, hogy ő a világ egyik legjobb műszaki értékesítője, ma már cégvezető egyébként. Úgyhogy ez az egyik. A következő, ezt nem csak a HR-esek tolják el, az interjúk és a kiválasztás legnagyobb ellensége a szimpátia. Nem sok embert ismerek, akinek nem szimpatikus. Itt most ugye Thomas Kronként szerepel, nem 007-ként. És mi mindenből tevődik össze ez a szimpátia? Épp a legutóbbi blogjegyzésem arról szólt, hogy kezdtem megfigyelni, hogy a pályázók is kérdezik interjú után, hogy hogy szerepeltek az interjún, hogy sikerült. Hát mondom, ennek ilyen lövésem nincs, nem tudom, én nem ezt nézem, ez nem számít. De ezt tudom, hogy a HR-esek egyre több része, főleg, bocsánat, hölgyek egyébként, azt tényleg osztályozzák, hogy hogy szerepelt az interjún. És akkor mondom, hogy ez stand-up comedy lesz az év felvétel interjúkból. Ugyanez a bajom a assessment centerekkel is, hogy lehet azt jól és rosszul csinálni, csak a többnyire rosszul csinálják. Azok az emberek kerülnek előtérbe, akik jól szerepelnek. Akik egy ilyen zavaros helyzetben, mert ugye egy zavaros helyzet, oda kerülök 5 konkurensemmel, akiket ugyanarra a munkakörre akarnak fölvenni, mint engem. És akkor ott mi dolgozzunk össze csapatként az ellenségeimmel, idézőjelbe, közben ott vizslatnak, meg irogatnak, meg miért a munkahelyen így kell dolgozni egyébként? Én mindig azt mondom, hogy az a legfőbb bajom sokszor egy interjú helyzettel, meg kérdéssel, meg egyebekkel, hogy mi köze van ahhoz, ahogy neki ott majd dolgozni kell az adott munkahelyen. Ugyanez a Google-nak is az egyik vezetője, egy magyaros hangzású ember nemrég bevallotta, hogy megbuktak ezek az idióta kérdések. Mint ez a hogyan tegyük be a hűtőbe az elefántot, meg hogyan csomagolnád össze New Yorkot egy kis dobozba, meg ilyen kérdéseket, és az nagyon trendik, és a fiatalok nagyon szeretik, hogy hű, milyen menő, de bevallották, hogy egyszerűen irrelevánsak azzal kapcsolatban, hogy az illető jó munkaerő lesz, vagy nem. Én azt mondom, hogy a HR oktatásban kéne tanítani a divatokat is, meg a kritikát is hozzá, hogy észre, ugyanez a stressz interjú, és egy másik egy ilyen vitatott dolog. De az látszik, én azt látom, hogy ahány cég annyiféle furcsa elképzelés alapján történik a kiválasztás. Borzalmas káosz van. Borzalmas. És azt látom, hogy a HR fölös oktatásban hihetetlen mennyiségű adminisztratív dolgot megtanítanak a fiataloknak. A lényeges dolgokat, ami alapján ő tudna tényleg, mert bekerül egy HR-es munkakörbe, és föl kéne vennie mondjuk egy gyártó cégnél 3 hónap alatt 60 embert különböző munkakörökre, ez így hoppá, így néz egy nagyot, hogy azt hogyan oldja meg? Ezt nem. Ugyanúgy, mint hogy a fotósnál fotózni nem tanítják meg, de hát mondanám, persze az életbe kéne megtanulni. Én szerintem ezek lényeges dolgok, és ez ráadásul azt látom, hogy minden szakmának a lényegét nagyjából 2 hónap alatt meg lehet tanulni. Úgyhogy az illető már alapszinten ezt a szakmát tudja csinálni. A fotózástól kezdve a marketingen át a HR-ig, és erre látok példákat. Csak a fotósnál is nem a művészettörténettel kéne kezdeni szerintem, hanem a művészettörténetet majd akkor kéne neki tanítani, amikor már profi, és amikor már tényleg megy neki rutinszerűen a fotózás, és tovább kéne lépni, és akkor jönnek azok a kis finomságok, ami már a művészettörténetben jön, hogy kezd ihletet meríteni, lesz egy képi világa, stb. Amikor a gépet nem tudja bekapcsolni, azt se tudja, melyik az objektív, melyik a fényképezőgép, minek tanítunk neki művészettörténetet. Bocsánat, hogy szélsőséges a véleményem, de én nagyon a gyakorlati oldalon ülök, ahol egy dolog számít, a HR-es fő tud-e venni jó embereket, ki tud alakítani a rendszereket, amiben olyan munkakörülmények vannak, ahol jól teljesítenek az emberek, a marketinges el tud adni a cég termékét, a mérnök meg tudja tervezni a dolgokat, vagy le tudja gyártatni, és azok működnek. És nem azért, mert műszaki voltam, a mérnökökkel kevesebb a probléma. Egyébként mérnököt kiválasztani nem olyan nehéz, mert mondják, hogy sokat beszélek az értékesítőkről, mondom, értékesítőkről az nehéz. Egy mérnököt messze nem olyan nehéz. Na de menjünk a marketingeseken is végig. Tehát így elmondtam a lényeget. Egy marketinges, és a piacon erre van kereslet, nem a multiknál, hanem a magyar vállalkozásoknál, mert a multiknál egy marketinges sokszor csak egy projektmenedzser. Kint megmondják, mit kell csinálni. Például jó példa volt nekem egy Vellás termékmenedzser mesét, amikor a Procter & Gamble megvette őket, nagyjából fél óránként kellett a német központot hívni, és engedélyt kérni erre, egyeztetni azt, szinte droid munkává vált. Tehát most nem róluk beszélek. Meg ott van egy büdzsé, valahogy elköltik és kész. És nagyon nem lehet mellé hibázni, mert úgy mondom, hogy a kisvállalati marketing és a nagyvállalati marketing között az a különbség, hogy a multi hoz egy csapat kommandost, kezükbe ad egy, mindenkinek egy sorozatlövő géppisztolyt, meg hoz két kamion lőszert, és addig lövik azt az erdőt, amíg az összes vadat el nem találják. Míg a KKV hoz két vadászt, két távcsöves puskát, meg két táska lőszert összvisz. Azzal kell kilőni az összes vadat. És ez a szakmai művészet. Nem az, hogy lövünk. És nagyon jól látszik a online marketingbe is, a multis online marketinges jön. Hát igen, csináltunk kampányt, 5 millióért bannert elköltöttünk, meg AdWords-ön 5 millió forint, az valami eszement brutális összeg, abból cégeket építenek fővállalkozók egyébként. Ő meg úgy lazán elköltött, és eredmény milyen volt? Hát azt nem lehetett pontosan mérni, mert ezért azért Jézus Mária, más világ. Tehát én a KKV-ról beszélek, ahol tényleg az, hogy oda kell menni, eredmény kell produkálni, nem fél év múlva, két év múlva, hanem most. És itt az eredmény pedig az, hogy el kell tudni adni. És nálam egy online marketinges ott kezdődik, hogy adok neki egy terméket, mit tudom én, croissant, akkor barátom csinálj rá egy webáruházat, vagy egy weboldalt, futtasd föl, és csinálj rá egy szinte egy céget. És van erre kezdő összegként 20 000 forintod. Na ez a marketinges, aki ezt megcsinálja. 20 millióból a hülye is. Habár van, aki azzal is eltolja egyébként. 20 000 forintba is meg lehet egyébként, mert léteznek ugye módszerek, hogy lehet ingyenesen weboldalt csinálni. Nagyjából egy domén 4 000 forint két évre, egy tárhely, az is le lehet már 5 000 forintért, tehát így. És a többit akár ingyenes, csak dolgozni kell vele egyébként, és erre vannak példák. Tehát például a Játéknet is így kezdte. De nézzük meg, egyik kedvenc ügyfelem, nem tudom ki ismeri, hölgyek, biztos mandaszappan.hu. Ez egy nagyon kemény sztori ez a mandaszappan.hu. Annyit lehet róluk tudni, hogy most már Magyarország abszolút piacvezető natur, kozmetika, testápolási cége. 2010. januárjában a feleség az még otthon egy Sparheton egy lábasba főzte a szappant. Mert a gyerekei pikkely sömörösök voltak, és maga készítette, nem kapott semmilyet a boltba. 2011-ben őszén már egy 1000 négyzetméteres csarnokba költöztek, és így néztünk is körül, hogy a cégtulajdonos, mondom, Emil, nem lesz egy kicsit kicsi ez nektek? Így aztán nevetett, kb. Negyedében ott lötyögött a teljes cég. Tavaly decemberben már alig fértek el, aztán kirúgták a marketinges csapatot idén tavasszal, meg a pénzügyet, már ők külön költöztek egy külön épületbe, de már azt is kinőtték. Ugyanis idén februárban 38-an voltak az egész cég, termelés, marketing, minden, most 90-en vannak. 100%-ot nőnek évente. Tavaly vettem föl áprilisban az első marketingest, ma már 7-en vannak. Már sok multicégben nincs hétfős marketingosztály. És mi ez az őrű sztori? Egyértelműen a Manna Szappan egyébként marketing siker. Rengetegen másolják, nagyon kemény, durva módokon, de nem bírnak rájönni a titkára. A tulajdonos egyébként rokon szakmába dolgozott, mert végül is, ha úgy nézzük, az útépítés, aszfaltozás és vegyipar. Csak egy kicsit mások ott a kulturális szokások, ott van Nokia-s doboz, meg dokumentum, meg előbb ütnek, utána kérdeznek. És ő valamiért elkezdett marketinget, kisvállalkozói marketinget, meg online marketinget tanulni, és próbált azzal ott valamit, azt rájött, hogy ott nem boldogul. És egyszer csak a feleség hobbiába meglátta, hogy hát csináljunk rá egy webáruházat, próbáljuk ki. És az első egy-két kampánya, az még, hát ez most nagyon finoman, majd kitörlik a videóból a fiúk, a spammel indult. Az első 500 vevő megszerzése, utána viszont elkezdett AdWords-özni. A Súgóból tanulta meg az AdWords-et, úgy képzeljék el. De eljutott oda röpke egy év után, hogy havi 2-3 milliót költött el AdWords-re, ezt így lehet megtanulni. Most már ugyanez Facebookon, tehát ha van Facebookon egy jó posztjuk, van úgy, hogy egy nap alatt 1000 dollárt rátesztek, tehát elköltenek rá. Tehát elég komoly marketing büdzsé van. Majdnem olyan arányaiban a bevétel ez, mint a Red Bullnak. A Red Bullnak ugye 33%-a a bevételnek, az tisztán marketing költség. Nagyon kemény. Ja, és mondhatnánk, biztos nem volt konkurencia. Ha körülnéznek, minden plázában van natur szappan, vagy kézműves szappan volt. Bármilyen kirakodó vásárban egy sátor, az dudik tele van kézműves szappannal, és nagyjából minden harmadik-negyedik kozmetikus csinál otthon főzőcskézik natur szappant. Tehát konkurencia nincs. És 2010-ben indul egy cég, most már másodszor nyerte a magyar termék nagydíjat, ráadásul már három országban működik, nem is egybe. Tehát ilyen bődöletes siker. Az informatikája olyan úgy képzik, olyan webforgalmat csinálnak, hogy Magyarországon nem találtak szerverparkot, ahol ezt lekezelnék. Aztán kiderült egy nagyon érdekes kanyar, hogy ki kellett menniük az európai Amazonnak a szerverparkjába, csak kiderült, hogy a magyar internet nagyon kevés szálon kapcsolódik a nemzetközihez, és abból volt probléma, hogy vissza kellett jönniük. Ilyen megdöbbentő kihívásokkal néznek általában szembe, és abszolút marketing. Mi kellett ehhez, hogy megcsinálják? Hát az egyik az, hogy az egyik alapja a marketingnek, hogy tudjon a marketinges csinálni egy weboldalt. A weboldalnak az egyik kulcs témája, hogy használják szakszót is, web ergonómia, ami arról szól, hogy a weboldal hogyan néz ki. Van egy ilyen csúnya szó, ne sértődjön meg rajta senki, egy weboldal akkor jó, hogyha idióta biztos. Van, aki finomabban fogalmazza, hogy ha kiállja az anyós tesztet. Tehát ez a 60-70 éves anyósát odaülteti a gép elé, és mond neki 5 dolgot, hogy találjon meg a weboldalon, és ha megtalálja gondolkozás és habozás nélkül, akkor az jó weboldal. Ha nem, akkor sok vevőt veszít. Mégis borzalom, mik vannak weboldalakban. A mannai rendkívül ki van egyébként már így tesztelgetve, mert így tesztelnek. A másik, ami itt látszik, az a design. Volt olyan szerencsém, hogy tavaly webdesignereket kellett felvételiztetnem. Volt is 60 jelentkező, abból 50 vizuális erőszakot követett el rajtam, hogy nem az önéletrajzokat kellett nézni, hanem a referenciai munkáikat. Borzalmak voltak, azt kell, hogy mondjam. Ez a szint. Össze lehet a kettőt hasonlítani? Ez piacon van ez a cég egyébként. Tudják, hány ilyen cég van Magyarországon? És az az érdekes, hogy aki ezt a dizájnt tervezte a Mannának, ő egy multi reklámügynökségnek az art direktor egyébként, és úgy hobbiból mellékesen, megfizethető egy KKV számára. Tehát ezt mondjuk nem látott grafikust, tehát még 20 000 forintosat se, de nem milliós tétel egy ilyen dizájnt megszervezni. Amit viszont ezzel a világon bárhol eladható. Csak azt látom, hogy sok marketingesnek, és igen, marketingesnek az is kell legyen ízlése. Tehát egyszerűen, főleg aki női terméket árul, mert ugye a Mannaszappan az végkép, tehát éreznie kell a nők lelki világát, ez az, amit azt mondom, hogy amit nem lehet tanítani, az valakiben vagy megvan, vagy nem. Nagyon érdekes, a feleségem így volt a fotózásban a kompozíció, neki a nagymestere a Szipál Martin, nem tudom, őt ki ismeri, és neki a kompozíció, meg formák, meg stb. És a Niki mondta, hogy hát ő ebből nem ért egy szót se. Ő nem lát semmit. Van egy valamelyik grafikus fotós tartása, az így rögtön meglátja, hogy milyen szögek, és hogy meg, ő semmit nem lát ebből. Nagyon érdekes az, hogy az emberi szemnek a geometriai formák tetszenek egy képen, és ha valami egy háromszögben van, meg, tehát megvannak ennek az arányai, nem látta. De az néhány év alatt belejött, megszerezte ezt a szemléletet, de látom, hogy van egy emberek, így élet se elég, hogy ízlése legyen. Tehát ez a borzalom kategória. És az a durva, hogy ez egy jó minőségű termék egyébként. Tehát ami benne van, az egy jó minőségű termék. Tehát maga a design is. És látom, hogy vesszük fel a marketingeseket, és nyúlunk mellé is. Tehát ez sajnos nem megy így. Éppen most is volt egy hölgy, aki hiába dolgozott jó helyeken, kicsit jobban meg kellett volna őt magát nézni. Tehát ő hogy is mondták a kollégái? Hogy lazán valamiért fölmászik a polcra, és rálép a székre, és utána úgy vissza, hogy meg se törli. Mondhatnánk, ez egy minimális apróság dolog, na de ő neki nincs ízlése. Tehát amit ő terveztetett grafikusokkal dizájntattó, mindenki, bocsánat, elhányta magát körülbelül. Egyszerűen abszolút nem érzett rá erre a fajta az esztétikai világra, amit itt a Mannánál az alap egyébként. Hál' Istennek a konkurensek nagy része se nőtt fel ehhez a feladathoz, pedig csak egy megfelelő grafikus kell megtalálni, nem megfizethetetlen. Tehát ma egy csomó iparágban Magyarországon rendelkezésre áll az a szakember gárda, akivel neki lehet menni a világpiacnak, és ezek a termékek is minőségileg kompromisszummentesek, tehát nem véletlenül egyik fő célpiaca a pikkely sömörösök, tehát ott nincs lacafaca, nem érdekli őket a mindenféle orvosi tanúsítvány. Ha valami vegyi anyag van abban a termékben, akkor ki fog pattogzani elég rendesen, ha jó a termék, akkor nem, és kész, ennyi. Szóval a design. Hát a következő az értékesítési szöveg. Tehát szerintem a szövegírás egy marketingnek egy méltánytalanul elhanyagolt része. És az látszik, hogy a marketingesek többsége nem tud szöveget írni. A Mannánál egyébként az volt, ugye egy 7 marketinges van, mind a 7-nél végig kellett játszani azt, hogy jöttek azt, hogy hát túl agresszív ez a szöveg, ez a címsor, és hát nem lehetne egy kicsit diplomatikus ízés, stb. Közben van egy szabály a marketingbe, ha csinálunk egy kampányt, és nincs legalább, ami legalább 1000 embert eltalál, és nincs legalább 5 hőbölgő és tiltakozó, az bocsánat, egy impotens kampány volt. Hogy mindenkinek úgy jó, és így izé, az nem mozgatja meg az embereket, és vásárolni se fognak. A marketingnek reakciót kell kiváltani. És Amerikában tudnak szöveget írni, de sok magyar fogja a fejét, hogy Jézus Mária. Na most a Mannának a tulajdonosa erről a vonalról tanulta a szövegírást, és nagyjából most is eljátszott, hogy jött egy nagyon tehetséges fiatalember, hogy egy kevésbé jelentős hírlevél kampányt rábízott, hogy na jó, akkor öcsi, mutasd meg, mit tudsz. Ő írta a szöveget, izé, stb. Utána megcsinálta ő is egy héttel később, 10-szeres volt az eredménybeli különbség. És ugye fizetést hó végén neki kell adnia. Tehát ott nincs lacafaca. Főleg egy olyan cég, amire azt mondják egyébként a kockázati tőkések, tőkebefektetők, hogy egy cég, ha 30% fölött növekszik éves szinten, akkor nem tudja magát belső forrásokból finanszírozni. A Mannában nincs hitel. Teljesen saját tőkévi kitermeli azt. Persze nem is nagyon tudnak félrerakni se ilyen növekedési tempó mellett. Tehát egy érzékeny késélen kell tátszolni, emögött, hogy ez kijöjjön. És ha hiszik, hanem egy szón a címsorba, tehát ezen, ez csak két szó mindössze, de itt egy szót átírok egy picit, és már tizede az eredményessége a kampánynak. A feleségem egyébként, mivel túl sok lett neki már a fotóiskola is, meg a fotózás is, eldöntött, hogy hát el kéne adni a fotós iskolát. És nem tudtuk kinek eladni, mert látszott a fotós piacon, hogy ember nincs, aki érteni a marketingnek ezt a finomságát. És ott is ő ír a Facebookon két posztot, és megtölt egy tanfolyamot gond nélkül. Valakinek leírta 10 oldalba, és egyszer nem értette meg, nem is vette komolyan. És az a baj, hogy a marketingesek nagy része se veszi elég, ha rábízzák ügynökségi emberekre, ott általában ilyen humán értelmiségi embereknek zseniálisan írnak szöveget, csak nem ad el. A marketing szövegírás lényege, hogy eladjon. Egyébként azt tud jól ilyen szöveget írni, aki tud személyesen is eladni. És én is megfigyeltem a saját marketing szövegeimnél, hogy ha azt a szöveget írom, amit egyébként mondanék valakinek személyesen, az működik. Ha írom ezt az irodalmi marketinges nyelvezetet, hát az senkit nem érdekel. Van is egy ilyen mondás Amerikában, ezt tessék megjegyezni. Ugye a következő alap, amit meg kellene tanulni, legalább alapszinten, mert úgyis akkor tanulja meg valaki, hogyha egy pár százezer forintot elkölt mind a Facebook hirdetésre, mind az AdWords-re, tehát a Google AdWords-re, mert egyébként a Google AdWords most már úgy néz ki, mint egy pilótafülke körülbelül, tehát elég bonyolult, hihetetlenül kifinomult, cizellált rendszer. Ehelyett ma az van, hogy felsőoktatásban nem nagyon tanítják, úgyhogy el kell menni fizetős tanfolyamokra, vagy mint a Mannának a tulajdonosa, ő neki át beseggelni a súgót, és saját kárán megtanulta, hogyan kell ezt kezelni. Megdöbbentő egyébként, hogy néhány százer forintból mekkora bizniszt, meg milyen kampányokat lehet csinálni AdWords-be. Egy zseniálisan jó eszköz. Szerintem ez alap lenne. A következő, amit szintén sok marketingesnél látni, az úgynevezett érkező oldalak, tehát amikor hirdetek az online marketingbe, nem a weboldalon főoldalára hozom a látogatót, hanem egy külön úgynevezett érkező oldal van, ami annak a szövegnek, ami ott van, annak a folytatása, tehát van egy koncepciója. Ráadásul, ami nagyon ismeretlen még a marketingesek között, az úgynevezett információs vagy tartalommarketing, Amerikában már iparágak működnek ez szerint, amikor nem rögtön eladni akarok, mint azt szoktuk mondani példaként, hogy nem tudom, van-e itt valaki, férfi, aki az első randin megkérte a hölgy kezét, és igent mondott neki. Általában, ha van egy 50 fős társaság, vállalkozók, ott egy szokott jelentkezni. Tehát nem lehetetlen a dolog, mondjuk a mai világban azért elég merész, főleg a hátsó sorban ülők lestének egy nagyot hölgyek, nem? Első randi mai világban úgy el tudom képzelni, milyen vicces. Körbenéznétek, hogy még kandi kamera van itt valahol, netán vagy, ez komoly? Házassági ajánlat, ugye? Mégis a marketingesek nagy része ezt csinálja. Fölad egy hirdetést, és azt várja a vevőtől, azt se tudom, hogy ki ez, aki hirdet, azt se tudom, hogy honnan jött, jó a terméke, vagy nem, stb. Rögtön vegyek. Ez ugyanez. Tehát a profi marketingbe, és ezt nem tanítják az iskolákba, több lépcsős az értékesítés a marketing. Először csak arra veszem föl, arra veszem rá, lájkoljon egy oldalt, adja meg csak a keresztnevét, hogy kapjon valami hírlevelet, vagy ajándékot, vagy Facebook játék, vagy stb. és aztán szépen fokozatosan, hogy építem fel a bizalmát, mert kap rengeteg hasznos információt, például a mannások teljesen lazán recepteket otthon elkészíthető termékekre, szappantok, ezzel bármire megadnak. Mondhatnák, hülyék ezek? Hát konkurenciát csinálnak saját maguknak? És ha hiszik, hanem nem, ellenkezőleg még nagyobb a bizalom irántuk, még nagyobb az elköteleződés, tehát gyönyörűen működik, nem véletlenül van több mint 400 ezer rajongójuk a Facebookon. Ez ilyen most milyen top 30-40-ben vannak Magyarországon, vagy 10-ben is talán. Nagyon durva. És ma már nem az a világ van, ahol kirakunk egy őzikés képet a Facebookra, és 15 ezeren lájkolják. Tehát keményen meg kell dolgozni minden egyes lájkért. Tehát ezt hívjuk mi értékesítési folyamatnak, és látom még az online marketingesek között is a többségnek köze nincs ahhoz, hogy mi az, hogy értékesítési folyamat. Pedig ez a szakma csúcsa, ez a különbség, amikor valaki néhány százerből indít egy szinte egy komplett céget és fölépít, mint aki meg csak költi a pénzt, és hát úgy lézeng. És aztán ugye maga a jó öreg Facebook, vagy inkább úgy mondjuk, hogy közösségi média marketing, amiben ugye itt vannak a Facebookos játékok, például nem titok, a Mannánál három informatikus dolgozik, egy az csak főállásban a Facebook játékot fejleszt. Minden hónapban van egy Facebook játék. Aztán ugye a posztok írása, tehát megint tartalom megosztása, ott napi 3-4 posztot kell megírni egy ilyen cégnél. Tehát ott már ugyan a tulajdonos hölgy nevében jelenik meg sok poszt, de már nem ő írja, de azért amit az ő nevével adnak ki, azt lektorálja, tehát azért megnézi. És hát vannak a fizetett hirdetések is, ugye a Facebookon is, meg hát a LinkedIn-en is van fizetett hirdetés, illetve Twitter az itt nem számít Magyarországon. Ennek legalább az alapjait, hogy ha valaki kijön az iskolából, és odaültetem a gép elé, akkor el tud indulni. És aztán ugye beszéltem itt ugye az előadás elején a mobil marketing, hogy igazából ez a trend, és ugye már a weboldal készítésben úgy mondják, hogy a responsív weboldalakat csinálnak, ami azt jelenti, hogy elkészítenek egy weboldalt, és mindegy, hogy milyen kütyűvel nézem meg, az jól fog kinézni. Tehát, hogy érzékenyen hozzáalakul, nem pedig úgy, hogy a mobilon, és akkor ő fele nem látszik, meg egyebek. Mert látszik, hogy egyre jobban nő, főleg a tabletek révén, ugye ma már több tabletet vesznek az emberek, mint számítógépet, tehát mint laptopot. Tehát, és elsősorban interneteznek rajta, és már a webáruházak is érzik, hogy növekszik a vásárlás, tehát nem is a mobiltelefon, hanem a tablet az igazán érdekes ebből a szempontból. Viszont egészen másként néz ki, ugye ott egy weboldal, egészen más funkciói vannak. Tehát ezt érdemes tanítani, és ezzel, hogy le is zárom a marketinges témakör, tehát hogy mi az, amit én megtanítanék röpke 2 hónap alatt egy marketinges palántának, és utána neki ereszteném a világnak, és csináld, barátom, mert utána úgyis megtanulja, és amikor eljutott egy jó közepes szintre, akkor jöhetnek a finomságok. A filozófiai alapoktól kezdve minden egyebek, ha én építeném fel a felső oktatást. Aztán nézzük meg a következő bajom. Én nem tudom, hogy ez lehet, hogy porosz logika, de a másik bajom a felsőoktatásban a tananyagokkal, hogy ilyen, mondjuk a fotózást. A fotózni akarok, megtanulni, és akkor ott kezdjük, hogy hogy néznek ki a lencsék, optika alapjai, jó, hogy képleteket nem tanítanak már, és eltelik 100 óra, mi egyáltalán eljutunk, hogy hogy kell a gépet megfogni, mielőtt oda egy portrét akarok fotózni. Ez ilyen, és ilyen egészen más logikák. Én meg azt mondom, hogy úgy kéne tanítani, hogy odahozni az embert, na gyere ide, látod, ez a fényképezőgép, fogd a kezedbe, ott a modell, nézzél bele, itt tudsz belenézni, itt ezt állítod. Tehát tényleg eljutatni, hogy minél hamarabb tudjon egy képet csinálni, akármilyen bénát, de legalább képet tudjon csinálni. És aztán ott kezdjük el finomítgatni, és aztán, amikor eljutott, hogy már ő rutinosan önállóan csinál képeket, úgy közepes képeket, akkor jöhetnek a finomságok. És a feleségemnek is ez volt a baj. Volt olyan fotóiskolában, ahol anatómiát tanult. Nem is tudta, hogy most mi a orvos egyetemre jár. Tehát olyan anatómiát tanult, de gépet nem vettek a kezükbe. És azt látom, hogy Magyarországon nagyon rá vagyunk állva erre a típusú logikára, tehát, hogy rengeteg száraz elméletet, tudományos adatot osztunk meg a diákokkal, ami, most legyünk őszinték, nem érdekli őket. Vagy hátsó sorban mit mondotok? Húha! Mégis, ha viszont előri a tananyag, akkor valahogy le kell tolni a torkukon, de akkor legalább viszont meg kéne fűszerezni igazi korszerű információkkal és ismeretekkel, hogy tudják, hogy jó, ezt meg kell tanulni, mert kötelező, azt még olyan az ember lenyeli, de akkor legalább szeretné valamit, ami hasznos is. És nem tudom, hogy ez porosz logika vagy nem, de ez volt, én magam is évekig tartott, mire erre át tudtam alakulni. Mert ugye elkezdtem tréningeket, előadásokat tartani, és én is úgy kezdtem a KH-nál, és eltartott órákig, mire eljutottunk oda, hogy valami gyakorlati dolog. Ma állásirdetés tréningen első kép, profession, jó hirdetés, rossz hirdetés, és menjünk is bele a közepébe. És körülbelül 2 óra múlva akkor projektor kikapcsol, írjunk álláshirdetést. Először valaki fölteszi a kezét, megírjuk neki, utána mindenkinek, mindenki elkezdés. És milyen érdekesek az emberek, hogy álláshirdetés egy jó példa. A kedvenceim az álláshirdetésben azok a részek, amikor ugye írják azt, hogy a pályázó követelmények szorgalmas legyen, lojális, elemzőképessége legyen, kiváló kommunikációs, jó megjelenése. Ugye van olyan hirdetés, a fél oldal az csak ebből áll. Ilyenkor szoktam föltenni a kérdést, miért? Az emberek úgy keresnek állást, hogy olvassa valaki, hogy szorgalmas legyen. Hoppá, én lust vagyok, akkor nem jelentkezem. A feleségem szokta mondani erre, hogy a marketingesek szeretik a hirdetésbe belírni a vágyaikat. És ezt megtanítom a tréningen. Nevetségessé teszem, kitárgyaljuk, stb. Önök szerint utána küldenek nekem lektorálásra álláshirdetéseket, 10-ből hányba szerepelnek újra ezek? 8-9-be. És akkor jó, tudom, igen, és akkor írja a másodikat, azt abban is már, azért már nem 80, benne csak 2, de azért csak odaírja. Nagyon kemény egyébként a másik emberi szokásokon változtatni, főleg ami berögzült. Szóval visszatérve, az alapok nálam az, hogy az illető valamit tudjon csinálni. Persze mondjuk itt nem az orvosin vagyunk, ott 2 hónap alatt nem lehet elérni, hogy az illető szívet műtsön, azért kicsit húzós lenne. Habár 6 éve törtem, zúztam magam, úgyhogy kéz- és lábtörést ne kívánjanak, mindegyiken túlestem. Például kézsebészek karmai közé kerültem, és ne kérdezzék, hogy miért, kíváncsi ember vagyok. Megkerestem a interneten a kézművesek, vagy a kézsebészek szövetsége, vagy nem mindegy, kézműves vagy kézsebész. És megdömmenve láttam, föl voltak rakva a kézsebészeknek a az, hogy ugye valaki kézsebész szakvizsgát tegyen, annak a vizsga követelményei. És nem elmélet volt ott. Le volt írva, vagy tételesen, egy ilyen 30 tételben, hogy milyen műtéteken kellett asszisztálnia, milyen műtéteken kellett végignéznie, és milyen műtéteket és hányszor kellett neki végigcsinálnia sikeresen. És ezek így kivoltak pipálva, akkor megkapta a szakorvosiát. Mondom, hoppá. Ez mind marketingeseknél. Hány Facebook kampányt csinált, hány weboldalt épített fel, aminek megnőtt a forgalma, hány, és így. Megvan, akkor valaki igazolja, pipa, kész. Háreseknél ugye hány embert már vett föl sikeresen, aki 1 évig ott is maradt a cégnél, nem pedig 2 nap múlva elment, és így tovább, és pipa. Tudom, nagyon messze áll a mai magyar valóságtól, de álmodozni azért már csak lehet, nem? Menjünk vissza újra ide a mannához, és itt azért érdekes a manna, mert itt a tulajdonosa még mindig ő a legjobb marketinges a cégbe. Most egyébként marketing vezetőnek egy érdekes embert vettünk fel a mannába, a Reader's Digest, nem tudom ki ismeri, ez egy olyan híres kiadóvállalat, na a globál marketing igazgatóját fölvettük, aki egyébként magyar, egy magyar hölgy csinálta. Ott mondjuk neki nem kell magyarázni azt, hogy mi az, hogy agresszív címsor és szöveg, mert ugye az direkt marketingen működik, de szerintem majd kíváncsi leszek, hogy mi az, amit ő tud, nem tud. Neki elsősorban vezetnie kell a csapatot és menedzselni, mert rengeteg feladat folyik ott párhuzamosan. Ja igen, azt viszont Magyarországon semmilyen iskolában nem tanítják, és ezt hallom szoftvercégektől, kezdve mindenféle cégektől, a csapatmunkát. A szoftvereseknél látszik a legjobban egyébként, hogy nagyjából egy 5-7 főig ugye eldolgoznak, csak amikor már adminisztrálni kéne, szervezni, és nem úgy, hogy a fejbe van minden, összedolgozni, és azért Magyarországon vannak 1000 fős szoftverfejlesztő cégek is. Nincsenek így képben, egyik a Siemens-é, a másik meg a T-Systems egyébként. És hihetetlenül panaszkodnak, de mindenben a marketingben is nagyon jól látszik, hogy milyen magányos farkasok vagyunk valamiért. És a csapatmunkát nagyon tanítani kéne. Csak azt nem lehet iskolapadban, azt gyakoroltatni kéne szerintem. Úgyhogy divatosak is a csapatépítő tréningek, csak szerintem nem fáramászással lehet megtanítani a csapatmunkát, hanem a való életbe. Szóval kíváncsi leszek majd ott milyen szakmai ütközések lesznek, mert biztos lesznek, mert ahogy én mondom, hogy egy marketingesnek a tudását az eredmények, az értékesítési eredmények validálják, és eddig minden marketinges be kellett idézőjelbe törni, mint a lovat, akit ide fölvettünk, mert ugye jöttek mindenféle elképzelésekkel, volt, ami meg volt engedve, vagy teszték, az kiderült, hogy hát a valóságban jó az elképzelés, csak nem hoz eredményt, és azzal nem megyünk semmire. Hóvégén viszont mindenki tartja a markát a fizetésért. Tehát olyan marketinges nem láttam, hogy bocsi, eltoltam ezt a kampányt, nem kérem a fizetést. Tehát itt azért vérre megy a játék az élet piacán. Nézzük akkor meg, hogy tehát egyik a tananyag. Ha valakinek ebben a kérdése van, szívesen válaszok, hogy esetleg gyakorlatilag mit lehet ebből megvalósítani, mert mondom, nem ismerem az önök korlátait, még nem tanítottam a felsőoktatásba. Én csak az asztal másik oldaláról, aki kapja az eredményt, annak a szemszögéből mondom el. Következő viszont, hogy hogyan lehetne még tovább motiválni a tanulókat, vagy a hallgatókat, hát érdekfeszítő előadást kéne tartani. Mitől lesz egy előadás érdekfeszítő? Én Csehországba jártam főiskolára, 80-as, hát 89-ben kezdtem, ott már akkor nem volt kötelező előadásra járni. És nagyon jó volt látni, hogy volt egy 150 fős, vagy hát több 150 fős előadóterem, a matematika óra az tele volt, tehát ott a csilláron is lógtak, ott úgy hívták, hogy Knoflicek gombocska professzor adta elő, annak azért voltak egy érdekes dolgai, hogy írt a táblán valami képletet, vége lett a táblának, írta tovább a falon, szóval. De alapvetően ugye kezdtük az egyetemet a mátrixokkal, amit olyan egyszerűen levarázsolt ott a falon, hogy ez a világ legegyszerűbb dolga, és majdnem mindenki megbukott az elsőn. De egy élményszerű volt az előadása, plusz volt ott egy statika professzor, ilyen vastag szemüveggel, a saját könyvét felolvasta, az ő előadásán ültek már a harmadikon öten körülbelül. Tehát ott a Csehországban elég hamar szavaztak a diákok, hogy kinek az előadása érdekli őket, és kinek nem. És látszott, hogy nem a témán múlik, hanem az oktatón. Mi az, amit tehet egy oktató? Keressünk rá példát. Nem véletlenül Steve Jobsot mutogatom egyébként, akit szoktak ellenpontozni Bill Gates-el. Nézzék meg a különbséget. Mi látszik? Van, aki azt mondja, hogy a legnagyobb atomtámadás az oktatás és a prezentáció ellen az a Microsoft PowerPoint szoftvere volt egyébként. És pontosan azért létezik egy olyan prezentáció könyv, ami ilyen vastag, és az a címe NVV. Ez a Ne vetíts vázlatot. Ugye ez, vagy jobban ismerjük ez a típusú. Nem, szerintem, és még mondjuk apró betűtípusa még a legjobb. Mi a baj ezzel? Most azon kívül, hogy esztétika meg egyebek, ez az alkalmazott pszichológiának egy többször bizonyított tétele már, és ezt már többször ellenőrizték, hogyha kivetítek valamit táblára, és ugyanazt mondom, azzal egyenesen összezavarom az embereket. A prezentáció nem arra való, hogy kivetítsem azt, amit úgy is elmondok. A prezentáció arra való, hogy színesebbé tegyem az előadást, szemléltessek a dolgot, amit nem lehet jól elmondani, mert az jól látható, az embereknek a megértése az vizuális. Amit vizuálisan el tud képzelni, azt meg tudja érteni könnyen. És egyébként ebbe a magyar nyelv is nehezíti az életünket. A magyar nyelv az egyik legkifinomultabb nyelv a világon. Én ugye csehül jártam egyetemre, és csehül tanultam, és nagyon érdekes volt, hogy ábrázoló geometriára kértem egy műszakegyetemi jegyzetet, mert még gyenge volt az elején a cseh tudásom, hogy magyarul könnyebben megtanulom. Hát csehül nem lehet olyan bonyolult körmondatokba fogalmazni, mint magyarul. Végül eldobtam a magyar jegyzetet, és csehül tanultam meg, mekegve, makogva jobban. Akkor jöttem rá, hogy hoppá, a magyar nyelv veszélyes is. Nagyon kifinomult, nagyon jó nyelv, de nagyon nagy veszélyeket is rejt magában, mert nagyon túl lehet bonyolítani a dolgokat egyrészről. De a legfontosabb szabály, és ez látszik, nem véletlenül tartották nagy showmannek a Steve Jobsot, mert soha nem azt vetítette ki, amit mondott, hanem amit kivetített, azzal megerősítette a mondani valóját. És tessék megnézni, nem tudom, a TED-et ki ismeri, ezt szerintem ismerni kell, ez kötelező, ottani előadások meg prezentációk hogy néznek ki. Van, aki nem is csinál prezentációt, hanem csak flip chartra éppen rajzolgat valamit, de olyat nem láttam a TED-en, aki levetíti azt, amit mond. Ott már nem, ciki. Sőt, most már a TED-en már nem is PPT-t, hanem prezit használnak. Egyébként a prezi, tessék? Igen, a prezi egyik felső vezetőjének a felesége volt az első marketinges, akit fölvettem a Mannába, úgyhogy tudok egy kicsit többet róla. Én még nem szoktam rá a prezire, mert még nem éreztem, mi az a plusz, amit ad egy PPT-hez képest, mert a PPT-ben se láthatóan ugye vázlatot vetítek, hanem inkább szemléltetek. De lényeg, hogy Amerikában már nem olyan menő a PowerPoint, a vázlatvetítés meg ilyen konferenciákon már nincs. És nem azért, mert most felejtsük el, én ugye írom a blogomat, ott a visszajelzések alapján engem ilyen megmondó embernek tartanak, aki nem követi mániákosan a divatokat, hanem kellő kritikával áll hozzá. És mondhatjuk, hogy ez divatos dolog, nagyon szép képeket, meg ábrákat vetítgetni, de itt nem ez a fő szempont. Itt a fő szempont az, hogy ha kivetítem azt, amit mondok, az egyenesen megzavarom az embert. Nem tud figyelni arra szemmel, amit közben hall is. Lehet azt is csinálni, és az is jobb, hogy akkor nem mondok semmit, csak így végigvetítgetem az egészet, végigolvassák, és hazamennek. Ennél az is jobb, mint amikor ugyanazt mondom, mint ami kint van. De tudom, hogy hihetetlenül mélyen bele van rögzülve az elmékbe ez a vázlatvetítgetés. Nekem is évekig tartott, mire leszoktam róla. Csak mondjuk nekem senki nem volt így, aki a képenben mondja, hogy ezt nem jól csinálod, hanem gyerünk. És emlékszem, mikor tartottam előadást az iparkamarában, ott is volt egy pár diák odajött hozzám, hogy nem tudnám ezt a tanár, nem tudom melyik tanárjának is elmesélni, hogy hát mert vázlatot vetít, és 8-as betűmérettel, tehát nagyjából a előadóterem közepétől elolvasni se lehet, típusú dolog. Egyébként a legjobb azt tanítják prezentációba, hogyha tényleg olyat akarunk, amit el kell olvasni, azt ki kell osztani. Ebbe lehet már csúcs technológiát is csinálni. Szerintem a tabletekbe ez lehet, hogy forradalmat hoz az oktatásba, mert bejönnek mondjuk, ez az én ötletem még nincs megvalósítva, nem láttam rá alkalmazást, mindenki kap egy tabletet, és amikor van valamit, el kell olvasni, nyomok egy gombot, és megjelenik mindenki tabletjén. Elolvassák, én addig csömbbe maradok. Mindenki látta, hogy elolvasta, fölnéz, akkor megyünk tovább. Mert ugye az, hogy amikor előre kiosztjuk az egészet, akkor mit csinálnak emberek? Rögtön véglapozzák és nézik, és hű, milyen érdekes. Tehát, hogy mindig pontosan adagoljuk azt az információt, amire szükség van. De addig, amíg nincs, addig maradunk annál, hogy az egész előadásomon látszik, hogy max. Egy címsor van fönt, és valamilyen kép, vagy ábra. Vannak igazán bonyolult ábrák, amit meg már kivetíteni se lehet, azt meg megint a kiosztós verzió. Csak mondjuk egy 150 fős előadóba állandóan kiosztani 150 embernek valamit, az nagyon macerás. Szerintem lehet, hogy majd ez a tabletvilág valamit ebbe hozni fog. Szóval ez az első. Ha a mai estéből semmit nem jegyeznek meg és nem fogadnak meg, csak ezt az egyet, és elfelejtik a vázlatvetítést, a diákjaik már hálásak lesznek nekem. De ne azért csinálják, hogy nekem hálásak legyenek a diákjaik, hanem kőkemény összefüggés van a között, hogy valaki tanul valamit, és az oktatás élmény vagy nem, hogy mennyire érti meg. Mert végül is ez a lényeg. És összefüggés van abban, hogy mennyire érti meg, hogy mennyire fogja tudni alkalmazni. Tehát én azt mondom, nem érzelmi trükkökkel és egyebekkel kell motiválni a hallgatókat, hanem legyen olyan tananyag, vagy a kötelezőkön kívül, ami korszerű, és ami fölkelti az érdeklődéseket, és nem az, hogy fölmennek az internet, és látják, hogy hát ez már 5 éve is elavult volt. Hát, mert ma már fogja, és a telefonján fölmegy az előadóteremben a netre, és megnézi. Szóval kicsit nehezebb ma az oktatóknak, én tudom, mint egy 10 éve volt, sőt, ma már vizsgán puskáznak ugye internetről. Az én időben nem volt ilyen, tehát így el sem tudom képzelni. Csak a feleségem mesél, hogy a fotós vizsgán a fele banda az telefonról, netről puskázott. Hát senki nem tanulja meg azt a 650 képet évszámostól, meg egyebek, hogy az most micsoda. Úgyhogy tudom, hogy nehezebb, de hát ezzel meg kell birkózni. Ennyit erről a szövegről. Vagy pedig ábrákat, és ott is lehetőleg például megint az automatizmus, hogy sokan mindenki csak fehér háttér, és akkor arra az ábrát. A fehérrel az a baj, hogy vakít egyébként. Tehát sokkal megnyugtatóbb, ha egy sötét háttérre vannak szép színekkel felrakva, és nem azért, hogy most dizájnversenyt nyerjünk, mert ez egy a PowerPoint-nak a saját szerkesztőjével készül, tehát nem profi grafikai programmal, de egy szervezeti struktúra is jobban mutat így, mint hogy az egész teljesen fehér és ottan vékony betűkkel. Aztán nagyon fontos az előadásban a humor. Ezt arra szoktam vetíteni, hogy főleg vállalkozóknak egyik ilyen fejben lévő betegség, hogy minek tervezni, úgyse lehet megjósolni a jövőt, majd megbirkózunk a problémákkal. Íme. Pont a gombocska professzor úr mesélte anno, hogy Amerikában az év professzora címet egy olyan ember nyerte meg, szintén matematika professzor volt, az azt csinálta, mielőtt valami fontosat akart mondani, pisztolyjal plafonba lőtt, mindenki odafigyelt, akkor mondta, és azt megjegyezték. Nem tudom, az egyetem szabályzata megengedi ilyen eszközt, mert akkor aki aludt, az is fölébredt és nézett, hogy mi van, az garantáltan. Mondom, én lehet, hogy én elkezdeni egy magyaros verzióban inkább ostorra kell egy nagyon csattintani, és akkor odafigyelnek, és akkor mondani a fontosat. Aztán visszatérve a mannához, nem véletlenül meséltem, Amerikában egyébként az oktatás, aki már járt mondjuk MBA képzésre, főleg amerikai eredetűre, esett tanulmány alapú. Tele van sztorival, konkrét. Csak ugye megint, hogyha marketingest akarok online-ost kiképezni, akkor nem a Microsoft online marketing sztoriait, meg esett tanulmányait kell mérni, hanem kis vállalkozásoknak kell mesélni, az a testhez álló, test közeli. De ugye azért hoztam a Mannát is, meg a Játéknetet is, mint sztorit, mert ezeket meg tudják nézni előadás után az interneten, a Facebookon, látni fogják a kampányaikat, meg, és már abból lehet tanulni egyébként. És ezek annyira élő példák, mert ezt egyszerű, hétköznapi halandók csinálták, nem Amerikában valami nagy zseni, mint a Bill Gates vagy a Steve Jobs, mert ők a maguk szintjén tényleg zsenik, tehát egy Steve Jobs az nem csinált piackutatást. Azt mondta, hogy ez van, ezt kell szeretni. Én nekem ugyan nem iPhone-om van, amíg a számítógépem almás, mert nem vagyok ilyen fanatikus, csak ezt szeretem, iPhone nekem kicsi, azt mondom, hogy nekem a méret a lényeg, az iPhone az egérmozi, de rendkívül hálás vagyok a Steve Jobsnak, mert megreformálta a mobiltelefon iparágat. Tehát ő fedezt, mondjuk azt, hogy az ő meg a csapata találta ki ezt az egész okostelefon iparágat, és az nekem nagyon tetszik, még ha az Androidot használom akkor is. Android se létezne, nem lett volna Steve Jobs. Hanem az az érdekes, hogy olyan sztorikat, amit tényleg bárki az itt ülők közül is meg tud akár valósítani, hogyha igazán elszánt és igazán beleteszi azt az energiát. Vagy a legeslegjobbak, amit az ember saját maga megélt. Én a blogomba, a tréningeimen is állandóan azt a visszajelzést kapom. Én nem tartom magamnak különösebben jó előadónak, de arra büszke vagyok, hogy mindig az a visszajelzés volt, aki azt mondta, hogy hát ez ilyen merev, kínos előadás volt, de nagyon gyakorlatban hasznosítható, élő példák, és nem ilyen tankönyvszagú dolgok. Erre még sose kaptam kritikát. És látom, hogy ez működik, és ez az embereket megfogja. Tehát sztori. Ugye magyarul úgy mondják az amcsikhoz storytelling. Ez most a marketingben is egy ilyen új divat. Szeretnek mindent hype-olni, így túl lihegni egy kicsit. Nem, sztori. Az emberek, a Biblia csak sztorikra épül. Nézzék meg. Nem kell messzire menni. Semmilyen leírás nincs a Bibliában, csak sztori. Valaki beszélte, álmodta, megélte, nem? Ez ősidők óta, nem kell a spanyol viaszt feltalálni. És az emberek nagyon érdekes példákon sokkal jobban megértenek dolgokat, sőt, hát egy csomó keleti filozófia, tanmesék, a szufi történetek, a japán zen történetek ugye híresek. Én is kapom ezeket Facebookon állandóan, néha egész meglepőek, néha abszurdak, főleg a Zenbe szeretnek ilyen abszurd dolgokat, de a sztoriktól válnak érdekessé az, amit tanítunk. Na de a következő kérdés, hogy mitől lesz motivált a tanár? Mert beszéljünk róluk is. Ugye szoktam, hogy a támogató munkakörnyezet, sokan erre gondolnak. A kép eredeti cím, hogy EU-s vécés néni. Szerintem nem ez az első dolog. Ahhoz, hogy egy tanár motivált legyen, egyébként az, hogy ő maga motivált legyen. És mitől lesz ő motivált? Na, ugye ez a vezetőknél is igaz. Jönnek hozzám vezetők, hogy hogyan motiválja kollégáit. Mondom, első, te motivált vagy? Hát nem. Hát mondom, ha te depressziós vagy, hogyan akarsz motivált beosztottakat? Meglátnak téged is, hogy az életkedvük. Így nehéz lesz. Jó, de hogyan legyen motivált egy tanár vagy egy vezető? Hát az első szempont, hogy szeresse a szakmáját. Ő szereti, látszik rajta szerintem, nem? A következő kérdés, jó, mi van, ha nem szereti a szakmáját? Nem tudom, ismerik-e a történetet a Parasz bácsiról és a pitypangokról. Ez a Parasz bácsinak a legelőjén kinőnek a pitypangok, és ugye azt nem szeretik a tehenek, úgyhogy betelefonál a Földművelési Minisztériumba, és mondja, hogy hát kinőttek a legelőjén a pitypangok, segítsenek nekem, mit csináljak. Küldenek neki egy könyvet 500 pitypangölő módszerrel, Parasz bácsi mind végigcsinálja, végigpróbálja, és dupla annyi pitypang lesz a legelőjén. Újra betelefonál a minisztériumba, teljesen elkeseredve elmondja, hogy minden módszerüket kipróbáltam, és dupla annyi pitypang van a legelőjén, mondják meg most már, mit csináljak. Az ember mondja, hogy a tanácsos, hát nagyon szépen köszönjük, hogy minden módszerünket kipróbálja, egy dolgot tudok tanácsolni, tanulja meg szeretni a pitypangokat. Magyarul, ha tanár és marketinget tanít, és nem szereti a marketinget, és ebből kell élnie még 5 évig, jobban jár, ha megtanulja megszeretni a marketinget. Erre konkrét tippet nem tudok adni. mert ez igazából mindenkinek egy mentális döntés, de remélem, aki itt az mindenki szereti a szakmát, mert miért ülne különben itt. Úgyhogy ezt kipipálva menjünk tovább. A másik, és ez minden szakmára igaz, Magyarországon nem divat egyébként, követi a szakmája élvonalát. És ez ma egyébként egyáltalán nem egy nehéz dolog. Ugye rengeteg internetes média létezik, például a LinkedIn-t ki tudom emelni, én nekem is az elsődleges, amin keresztül követem a szakmám élvonalát, az a LinkedIn. A LinkedIn-nek van egy nagyon érdekes funkciója, ami nincs egy Facebookon meg másutt, az úgynevezett gruppok, úgy nevezik, vagy csoportok. Ezek, ugyanis a LinkedIn nem olyan, mint a Facebook, hogy bárkit bejelölök, visszajelöl, és aztán hű, de ismerősök vagyunk. Nem tudom, valami kapcsolódási pont kell legyen a másikhoz, hogy el tudjam jelölni. Egy iskolába jártunk, közös munkahely, vagy pedig, ha ismerős, tudom az e-mail címét. Ha nem tudom az e-mail címét, amivel ő regisztrálva van, akkor nem tudom bejelölni se. Nagyon érdekes a LinkedIn. De van egy érdekes kiskapu benne, ezek a csoportok. A csoportok arról szólnak, hogy egy adott témába lehet ott egy fórumot indítani. Van egy csomó, például HR-es, marketinges, online marketinges, amerikai marketingesek, magyar marketingesek, mindenféle csoport, amivel az a szép, hogy csatlakozik valaki, én is csatlakoztam, és valaki földob egy témát mondjuk Bangalore-ból, és az Amerikai Egyesült Államoktól kezdve Szibériáig, meg Ausztráliáig egy csomó ember válaszol és bekapcsolódik. Olyan hihetetlen nemzetközi bagázs gyűlik ott össze, és teljesen nyitottak az emberek, hogy megosszák egymással a tudásukat, tapasztalataikat. Plusz, ugye rengeteg olyan topik van, vagy hát grup, ahol ajánlanak egymásnak weboldalakat, könyveket, amit érdemes megvenni, elolvasni, tréningcégeket, tehát bármit meg lehet kérdezni, nyitott találnak hozzá, egy olyan, nem is tudom, mint egy hipertér szakmailag, és nagyon hamar az ember megtalálja azokat a forrásokat, mert Amerikában egyébként például, ha marketing konferenciát akar valaki keresni, hány állam is van Amerikában? Sok. Minden államnak van nagyjából 4-5 ilyen Budapest méretű vagy annál nagyobb városa. Nagyjából minden államban azt mondják, hogy hetente van valami marketing konferencia, tehát valami elképzelhetetlen dömping van, és mindenből ez van már Amerikában egyébként. Tehát ott az embernek azért kell a segítség, hogy megtudja, hogy mi az, amivel érdemes energiát szenni. Ugyan így fölmegy valaki az Amazonra, megnézi, hogy most csak HR-en, azon belül csak a toborzás kiválasztás szakirodalom, ez így körülbelül úgy fogja érezni magát, mint én, amikor 88-ban először mentem Ausztriába, és autórádiót akartam venni. Ezt Y generáció nem nagyon tudja megérteni, akkor Magyarországon lehetett venni Videotont és Orion autórádiót, tehát e közül lehetett választani. Kimentem Bécsbe, első bolt, egy ekkora faltele autórádiókkal, és így letaglózott teljesen. Döntésképtelenné váltam. Egyszerűen az, hogy most ebből melyik? És így eltelt egy 5 perc, hogy magamhoz tértem, és hát nagyjából árcinke alapján, meg a márka alapján választottam egyet, és kész. Képtelen, ugyanez az Amazon könyvek témájába. Ezért nagyon fontosak például ezekben a gruppokban, hogy ajánlanak, hogy mit érdemes elolvasni, és miért, és lehet is kérni ilyet akár. Tehát én ezt tartom az egyik elsőnek, és hát vannak hírlevelek, portálok, ahol megosztanak információkat. Tényleg az adott szakmának a híres gurujaival lehet akár közvetlen kapcsolatba is kerülni, tehát blogokon és egyebeken keresztül. Szóval ma internet és nyelvtudás és a világ önök előtt van. Egyébként magát például az online marketing alapjait is akár Amerikában is meg lehet tanulni, mert az összes magyar, aki osztja az ezt online marketingben, azt kintről tanulja. Van, aki kijár ugye konferenciákra, mint a Wolf Gábor, milliókat elkölt egy évben konferenciákra, abból ő leszűri azokat, amiket Magyarországon hasznosítható, és előadja, de ő is oda kijár, és ugye a HR szakma is, meg más szakmák is. Meg hát ugye vannak a normál konferenciák is, csak ugye az költségesebb. Ez nem egy költség, az internet kapcsolatára, meg az idő, amit az ember ráfordít, úgyhogy mindenkit bátorítok, nem csak a tanárokat, a diákokat is, mert milyen menő dolog, ha az ember akár tájékozottabbá válik adott témában, mint a saját tanára. Meg ez a tanárnak is motiváció, hát bocsánat, nem maradhatok le a diákoktól. Azért van egy ilyen verseny is, nem tudom, mennyire ütköznek ebbe bele. Szóval az online szaksajtó rendkívül erős. Oké. Okay. És a mai előadásomnak a záró gondolata. Én alapvetően így állok hozzá mindenhez. Ezt valamikor tinédzser koromban tanultam meg. Sokan nem tudják róla, meg gondolják. Én 16 évesen már 2 méter magas voltam, és 60 kiló. most vagyok 95 egyébként két méteres magassággal, és még most vagyok egy hűde vállas és kövér emberkel, szóval 60 kilósan el lehet kezdeni. Volt, akinek képen mutattam, és azt mondta, ez trükkfelvétel. Hát mondom, bocs, de hát mikor? 86-ban nem volt Photoshop, tehát akkor még nem így működtek a dolgok, és elkezdtem sportolni, hát gyúrni. Mert atlétizáltam, úsztam mindent, csináltam, egy dekát nem szedtem föl semmivel. Mindenki azt hitte egyébként először, hogy nem eszem. A szüleim szégyeltek, vidéken éltem, ugye paraszt családban, mert úgy néztem, hogy nem etetnek. Aztán, amikor elkezdtem enni, akkor meg azon csodálkoztak, hogy hova megy az a sok kaja. Tehát bődöletes mennyiségű. Öcsém ugyanez volt, ő Magyarországon a rekorder egyébként. Szegedre járt szakközépbe, és ott fogadásból megevett 53 sajtburgert, ugye gyűlt a helyében egy Mekibe. És ennek ment egy dekát, tehát elkezdtem sportolni, és akkor sem nagyon jött a súly. Látszott, hogy nem úgy működik az én testem, mint a más embereké, és elkezdtem sok mindent tanulni. Hajszik, hanem még UFO-s könyveket is olvastam, hogy mit tudok belőle profitálni. Tehát olyan szinten előítéletmentessé váltam, és valahogy ez arra volt jó, és föl is szedtem magam 60-ról 98 kilóra egyébként, az volt a csúcs, tehát működött a dolog. Orvosilag évente másfél kiló volt lehetséges az én alkatommal, ez 5 évig tartott nekem, és dopping nélkül, ez nagyon fontos, tehát sőt, ebből a 5 évből 3 évet vegetáriánus is voltam, hogy még tovább fokozzam a dolgot, mert tényleg úgy álltam hozzá, hogy mind táplálkozás, mind edzés, módszerek, és amit csak lehet alkalmazni előítéletmentesen, és én így tanultam meg a HR szakmát is. Rengeteg dolog valamit az emberek úgy hivatalból, vagy tekintélyelvileg úgy lefitymálnak, pedig például a sok vállalkozót is, aki sikeres, és hát az, mint a Manna is, például hát biztos szerencséje volt, biztos ez, biztosam az, és teljesen egyszerű emberek képesek, ha megfelelő a hozzáállásuk, nincsenek előítéletek, hanem megtanulják, amit kell, kipróbálják, használják, látják, hogy működik, hihetetlen eredményeket lehet elérni, bármilyen szakmába. Mert azt látom, pont egy nagyon profi fotóssal beszélgettem el erről, hogy bármilyen szakmába, kezdve a cipésztől a mérnökig, ha valaki tényleg a szakmájának a doyenje, tehát tényleg profi, a pénz nem lesz előbb-utóbb probléma. És az álláskeresésben is az a nehéz, amikor a jelentkező marketingesek közül én vagyok a 300-ból az az egy, akit igazából abba a 100-ba tartozik, aki bármelyiket fölvehetnék, ugyanúgy járnak, vagy pedig az a marketinges vagyok, vagy HR-es vagyok, akit megkeresnek és levadásznak. Nem mindegy. Tárgyalási pozíció se, meg ugye az élet érzés, meg egzisztenciás, meg a büszkeség sem. Csak ehhez legalább egy szakmát rendesen meg kell tanulni. Mindenkinek, mind a hallgatóknak, mind az oktatóknak, akik oktatják, mert azt látom, hogy ez működik. Vagy létezik az elletmenni politikusnak, ott másfajta képességek, kompetenciák szükségesek, és még egyéb utak is vannak. Én csak ezt ismerem, mert én elég fiatalon eldöntöttem, hogy engem csak az a világ érdekel, ahol a szaktudással, rátermettséggel lehet boldogolni, és nem egyéb képességekkel. Lehet, hogy sok pénzről mondtam le, de én nagyon jól érzem magam a bőrömben. Köszönöm szépen, nyugodtan és jól alszom. Köszönöm szépen a figyelmet!